Krisztus. Kedves hallgatóim! A reneszánsz világias szemléletének és a nominalizmus lehangoló és öncélú teológiai bölcseleti törekvéseinek nem pusztán a devóció moderna, az új jámborság mozgalmában és az egyház belső reformját sürgető követelésekben, hanem rajongó, spirituális, már-már a misztikába hajló szellemi álláspontokban is megmutatkozott a reakciója. Az ilyen eszmék megfogalmazásának legékesebb példája egy dominikánus barát, Girolamo Savonarola felbukkanása volt a 15. század végének Itáliájában. Savonarola 1452-ben Ferrarában született orvos család sarjaként. Nagyapja Michele, akinek a hatása egész 16 esztendős koráig meghatározta Girolamo szellemi fejlődését, eredetileg Padova Egyetemének neves orvos professzora, a görög bölcselet, a latin klasszikusok, a skolasztikus teológia és a korai reneszánsz irodalom kiváló ismerője volt. A család már 1440-ben átköltözött Ferrarába, ahol a nagyapa az őrgróf udvari orvosaként és a helyi egyetem tanáraként dolgozott tovább. Mesterségét Girolamo apja Niccolo is örökölte, így természetes volt az a családi döntés, hogy az unoka is ilyen pályára lépjen. Tehát az ifjú a helyi egyetemen bölcseletet tanult, Arisztotelészt és Szent Tamást olvasott, de gyakran forgatta a Szentírást is, amelyet először még a nagyapa adott a kezébe. A szabad művészetekben való jártasságot megszerezve, az 1470-es évek elején iratkozott be az orvosi fakultásra, egy 1475-ben Faenzában hallott mély lelki hatással járó prédikáció azonban merőben más irányt szabott az életének. Úgy határozott, hogy Krisztus szolgálatára szentelve magát szerzetes lett. Titokban szökött át Bolognába, ahol noviciusként belépett a dominikánus rend közösségébe, amiről ezt követően levélben értesítette családját. Itt teológiai tanulmányai folytatása mellett 1477-ben novicius mesteri megbízatást kapott. Ezt követően 1479-től Ferrara Egyetemén tanult teológiát, 1482-től pedig a domonkosok firenzei San Marco kolostorában volt lektor és hitszónok. Prédikációi kezdetben nem voltak sikeresek. Hallgatói mondandóját száraznak, stílusát unalmasnak, hangjára gyengének, fakónak találták. Hiába vallotta később azt magáról, hogy amikor nem prédikálok, nem tudok élni, a kényes ízlésű, a reneszánsz eleganciájához szokott firenzeiek ekkor még nem kedvelték meg. Ezt a kudarcot követően 1484 és 90 között Észak-Itália számos városában, egyebek között San Gimignano-ban, Bressában, Bolognában, Genovában is a szószékre lépett. Ezekben az esztendőkben bibliai könyvekről prédikálva érett nagy hatású szónokká, de ekkorra formálódott ki izzó hite erkölcsi szigorúsága az egyház és a társadalom életét is megújítani akaró meggyőződése. Közben tanított is, a rendi növendékeknek logikát és biblikumot adott elő. 1490-ben azonban Lorenzo dei Medici hívására, akit erre alig hanem a neves humanista Picco della Mirandola vett rá, visszatért a reneszánsz szellemi fővárosának számító Firenzébe, az ottani San Marco kolostorba. Itt kezdetben ismét a novíciusoknak tanított biblikumot, egy idő után azonban előadásaira már nagyszámú, a kolostor udvarát is betöltő világi hallgatóság is eljárt. Ezt az a felkérés követte, hogy több más városi templom mellett, amelyekben rendszeresen tartott szentbeszédeket, ő legyen a Santa Maria del Fiore, a dóm vezető prédikátora. 1491-ben a kolostor prioriává választották. Ebben a minőségében sokat tett a szerzetesi élet és a rendi fegyelem megújítása érdekében, és elérte Rómánál azt is, hogy a toszkán rendtartomány önállóságot nyerjen. A következő évektől Savonarola a bibliai, főképpen prófétai könyvekről tartott egyre népszerű prédikációs sorozatokat a domban, amelyekben apokaliptikus víziók és millenarista gondolatok keretében fogalmazta meg a hit és az egyház megújításának igényét. Beszédei, amelyek minden esetben egy-egy ószövetségi helyből indultak ki, többnyire nélkülözték a korszak retorikájának megszokott díszítő elemeit, és valójában a szentírási szöveget is arra használták, hogy aktuális mondandóval szólítsa meg hallgatóságát. Beszédeinek hangneme közvetlen volt, a személyhez szóló hatás érdekében képzeletbeli párbeszédet jelentett Istennel és a hallgatósággal. A kor és az egyház hitének lanyhulását, erkölcsi ramlottságát, a hatalmi visszaéléseket és szociális bajokat ostorozó vízióiban előre jelezte egy Firenzét megtisztítani hivatott új kűrosz eljövetelét, aki 1494-ben a hadai élén Itáliába érkező 8. Károly francia király személyében el is érkezett. A franciák érkezésekor a Medici család uralma megbukott, a városban köztársasági kormányzat alakult. A hatalmasra növekedett tekintélyű, a nép által immár prófétának tartott Savonarola ettől az időtől szellemi-lelki diktátorként irányította Firenzét. Ő tárgyalt sikeresen a franciákkal, a polgárokat sanyargató királyi sereg továbbvonulását, és azt is elérve 8. Károlynál, hogy a város élére egyelőre legalábbis ne térhessenek vissza a Mediciek. Alkotmánytervezetet készített a Governo Popolare, demokratikus kormányzat vezetése alá kerülő városnak, erkölcsi, lelki ügyek mellett pedig a tanácsban, a politikai kérdésekben is az ő szava lett a döntő. A következő években a Santa Maria del Fiore szószékéről elhangzó tüzes szónoklataiban fellépett a népuralom és a szociális igazságosság mellett, ostorozta az egyház és a világiak erkölcsi ramlottságát, megtérésre szólított fel. Szavai nyomán, amelyek tömegeket ragadtak magukkal a városban, valóságos morális diktatúra támadt Firenzében. Hívei a luxus jelképének számító javakat égettek mágiákon, a tanács betiltotta a világi szórakozásokat, a szerencsejátékot, a divatos ruhák, hivalkodó ékszerek viselését. Savonarola támadásai 1496-ra már a pápai udvar romlottságára és 6. Sándor pápa személyére is kiterjedtek. Ám időközben csődöt mondott Firenze és a franciák szövetsége, magában a városban növekedett az elégedetlenség. Róma is ellene fordult, 6. Sándor eltiltotta a prédikálástól, ám mivel ennek nem engedelmeskedett, őt magát és követőit 1497-ben a pápa kiközösítette. Firenzében a hatalmi küzdelmek és a barát személye végül szinte polgárháborús állapotot teremtett. Népszerűsége akkor fogyatkozott meg, amikor a franciák visszatéréséről szóló jogrendőrése nem teljesedett be, a Medici párt pedig ismét megerősödött. Végül a városi hatóságok Róma hallgatólagos támogatásával 1498 tavaszán elfogták, és inkvizíciós eljárás során eretnekként halálra ítélték. Az ítéletet május 23-án hajtották nyilvánosan végre. Először felakasztották, majd holttestét a dóm előtti téren, ott, ahol ma emléktáblája áll, mágián elégették. Bár eretnekként kiközösítve halt meg, alakja köré hamarosan legendák szövődtek, sokan szentként kezdték tisztelni, írásainak és személyének igaz hitűségét pedig Róma 1558-ban jelentette ki, felmentve őt a korábbi vádak alól. Savonarola terjedelmes életművet alkotott. Írásai közül legfontosabbak hallgatósága által lejegyzett olasz nyelvű prédikációi, amelyek mintegy 30 zömében bibliai könyveket magyarázó ciklusában csak nem 5000 beszédet ismerünk. Pontos részben, személyes részben politikai természetű levelezése is, Dante és Petrarca stílusában írt 24 verse pedig ihletett költőnek mutatja. de írt olasz és latin nyelvű tudományos igényű munkákat is, olyanokat, mint a költészet védelmében, vagy a logika foglalata, teológiai írásai sorából pedig az értekezés Jézus szeretetéről, az értekezés az alázatról, az értekezés az imádságról és a kinyilatkoztatások foglalata a legjelentősebb, egyik munkáját pedig a mágia, a varázslás, az asztrológia elmarasztalására szentelte. Lelkiségi aszketikus művei sorából említést érdemel a keresztény élet egyszerűsége, vagy a rajongó, misztikus lelkiségébe bepillantást engedő a kereszt diadala, és a kivégzés előtt a börtönben írt ima vallomásai, politikai, közéleti fűműve pedig az értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról címet viselő írás. Nagy hatású prédikációinak visszatérő témája volt az egyszerűség, az erkölcsi szigor, a világ romlottságának ostorozása, az emberek a világ lelki megújulásának követelése. Erről a világ romlottságáról írt a verset is, amelyben így fogalmaz: csak az ma boldog, aki tolvajolhat, aki más vérét serlegezheti, aki a pólyást özvegyet teszi földön futóvá, és szegényt rabolhat. Csak az a lélek drága és nemes, aki családul nagy vagyon szerez, vagy nyers erővel kincset kétszerez. Ki Krisztust bánja, révbe az evez. E világ csak azt dicsőíti, kiről sok rablást írnak meg a könyvek, kinek a bűnből pénzt csinálni könnyebb volt dologgal érdemelni ki. De mindez nem pusztán vers és erkölcsi intelem. Erős szociális mondandó hatja át a Firenze kormányzatát taglaló munkát is, amelyben a zsarnokság, az igazságtalanság ellen ugyanúgy szót emel, mint a léhaság a pompa fényűzés ellenében. Minden állam, így Firenze legnagyobb ellensége is egy ember zsarnoki túlhatalma, de nem jobb az sem, ha a zabolátlan tömeg uralkodik, mert az anarchiába dönt. Olyan alkotmányos kormányzás kell tehát, amelyben a legtekintélyesebb polgárokból álló, demokratikusan működő tanács kezében van a hatalom. Nézete szerint a társadalom jó rendje két pilléren nyugszik. Az egyik az istenfélelem, a jámbor vallásos lelkület, a másik pedig a közjóra és az igazságosságra való törekvés. Az előbbi eléréséhez a fennálló egyházi állapotok szigorú bírálatán keresztül vezet az út, hiszen a romlottság úgy az egyszerű emberek, mint a papok, szerzetesek, püspökök, sőt a pápa, az általa élesen bírált VI. Sándor a Borgia pápa életébe is befészkelte magát. Erről a helyzetről prófétai lelkülettel mondja egyik prédikációjában, hogy, idézem őt, az egyház megostoroztatik, azután megújul, mindez pedig hamar bekövetkezik. Addig azonban a helyzet vigasztalon, amiről ismét versben így beszél. A hajdan égő szent kolostorokban kihűlőben van már a parázs. Ó, mondjátok, van-e még meghalás, és bánatkönnyek vannak-e még ottan? Gondterhes, szív vigasztalója Jézus, szemednek egy sugára essék ma Róma városára. Nézd, résztvevőn, milyen viharban kereng ma szent mennyasszonyod. Szavonarul a krisztusi demokráciája múló kísérlet volt csupán a reneszansz Firenzéjében, ami mögött azonban a józan értelem mellett a barát lelki nagysága és prófétai elhivatottság tudata is ott állt, amiről a kudarc kockázatát is előreérző korai versében így beszél. A nagykort ím elértem, Jézus szolga leszek, a földdel végzek, mert bűnösnek érzem. A világ csábos, bűnös és csellel van teli, éltem, zsoltározásban szeretném tölteni. Szívem újjong, s örvend, mert tiszta fénybe látok. Szeretnék szűz maradni és elhagyni a világot. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk mára ezzel a végszóval. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.